Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 206. énekünket énekeljük első 6 versével, helyünket elfoglalva. Az első vers így kezdődik: Én Istenem, sok nagy bűnöm lelkemet szorongatják. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Hagyjuk meg fejünket helyünkön maradva és imádkozzunk. Urunk, Jézusunk, köszönjük néked, hogy eljött ez az ünnep is, és köszönjük, hogy mielőtt nagypéntekre és húsvét ünnepére eljutnánk, már előtte készülődhetünk ezekre a nagy ünnepeinkre, amelyek nem is a mi ünnepeink, hanem a te ünnepeid, hiszen te állsz ezeknek központjába, te haltál meg, te támadtál fel, te állj a centrumba itt közöttünk is, és te állj a családjaink centrumába is, és te állj a szívünk centrumába is, add, hogy rá tudjunk tekinteni, add, hogy a veled való kapcsolatunkat tudjuk átgondolni, tudjuk újra megújítani, vagy talán először fölvenni. Kérünk téged arra, hogy mindenképpen légy segítségül nékünk szent lelked által, és te légy, aki felkészítesz a te ünnepeidre bennünket. Kérünk, hogy most is adj nekünk belső csöndességet, add, hogy meg tudjunk nyugodni a mai nap sokféle teendője, meg szaladgálása után is. Kérünk téged arra, hogy tisztogass meg a szívünket most is kegyelmedből, mindattól a bűntől, ami elzárja a szívünket tőled. Mosogass meg bennünket a te véreddel, és tisztíts meg a lelkünket, hogy úgy tudjunk rád figyelni. Kérünk, hogy áld meg ezt a mai estét is a számunkra. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Ezékiel próféta könyvéből olvassuk, a 36. részből, a 16. verstől olvasom a 27. versig. Tehát Ezékiel próféta könyvének 36. részéből, a 16. verstől a 27. versig. És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván, embernek fia, mikor Izrael háza a maga földjén lakott, megfertőztette azt életével és cselekedeteivel, mint a havi betegség tisztátalansága, olyan volt élete előttem. És kiöntém haragomat reájuk a vérért, melyet ontottak a földre, és bálványaikkal megfertőztették azt. És eloszlattam őket a pogányok közé, és szétszóratának a tartományokba, életük és cselekedeteik szerint ítéltem meg őket. És bemenvén a pogányokhoz, akikhez menének, megfertőztették az én szemnevemet, mikor ezt mondták róluk. Az Úr népe ezek, és az ő földjéről jöttek ki. Ekkor könyörültem szent nevemért, melyet megfertőztetett Izrael háza a pogányok közt, akikhez menének. Ennek okáért mondjad Izrael házának, ezt mondja az Úristen. Nem ti éretetek cselekszem, Izrael háza, hanem az én szent nevemért, melyet ti megfertőztettetek a pogányok között, akik közé menétek. És megszentelem az én nagy nevemet, mely megfertőztetett a pogányok között, melyet ti fertőztetetek meg közöttük. És megtudják a pogányok, hogy én vagyok az Úr, ezt mondja az Úristen, mikor megszentelem magamat rajtatok az ő szemük láttára. És fölveszlek titeket a pogányok közül, és egybegyűjtelek titeket minden tartományból, és beviszlek titeket a ti földetekre. És hintekre játok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok minden tisztátalanságotoktól, és minden bálványaitoktól megtisztítalak titeket, és adok nektek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hús szívet, és az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek, és betöltsétek. Kedves testvérek, ebben az ige szakaszban, amit felolvastam, kidomborodik, hogy Isten, Szent Isten, akinek a neve Szent, és akinek a nevét nem megszentelte, hanem megfertőztette, vagyis bemocskolta Izrael népe. Nem csak amikor otthon volt, hanem amikor a fogságba került, szégyenbe, gyalázatba borította Isten nevét, de Isten azt mondja itt el, hogy önmagam nevét újra fölragyogtatom, megszentelem, megmutatom egyedülálló voltomat, és hazaviszlek titeket a fogságból, és megújítalak titeket lelketekbe, kegyességetekbe. Amit szeretnék aláhúzni, hogy Isten önmaga szent nevéért cselekszik. És erről szeretnék egy kicsit beszélni ma is, meg holnap is, sőt azután is. Tudnélik Istennek a szentségéről. Az az igazság, hogy ma sok gyülekezetben mélyen hallgatnak az Isten szentségéről, és ennek sajnos messzeható következményei vannak, mert ahol hallgatnak Isten szentségéről, ott az emberek nem nagyon tudnak mit kezdeni a bűnnek a komolyságával sem. Nem látják, hogy a bűn az Isten szemébe rettenetes valóság. Nem látják, hogy milyen rettenetes következményei vannak Istentől a bűnnek. tudnélik, hogy haragszik a bűnre, illetve átokkal sújtja a bűnöst, illetve sőt, még örök kárhozatra is veti a bűnöst, és örökre kizárja vele való közösségből. De ahol az Isten szentségéről nem beszélnek, ott nem tudnak beszélni a megváltásnak a csodájáról sem. Nem lesz elég súlyos a megváltásnak a ténye sem, olyan könnyed dologgá válik, kikönnyített valamivé. És tulajdonképpen nem értik meg a megváltásnak a lényegét, a titkát sem. Illetve ha valahol az Isten szentségéről nem beszélnek, akkor annak olyan következménye is lesz, hogy a hívő emberek valójában nem veszik komolyan a megszentelődésre felhívó isteni parancsokat. Tehát az akaratához igazodó életre szóló felhívásokat, amiket léptennyomon találunk a Szentírásba. Ez csak három olyan következmény, amit magával hoz az, ha az Istennek a szentségéről nincs szó. Nagyon fontos, hogy lássuk, mert se a bűnnel nem tudunk igazán mit kezdeni, nem látjuk annak a tragikus, szörnyű voltát, nem látjuk annak a következményeit se, nem érezzük a megváltásnak, a Krisztus megváltásának a jelentőségét se, illetve hát az egész hívő életünkre rányomja a bélyegét, mert ha nem egy szent Istenünk van, akkor az egész hívő élet egy ilyen lötyögésé tud változni. És nem egy szent életre való aktív hajtás fog bennünket jellemezni. Na tehát induljunk el onnan most, hogy itt nem akar, én szeretném, hogyha mi gyülekezetünkben szó lenne az Isten szentségéről, és hát eddig is volt már szó, de most is, meg ezután is legyen róla szó, és úgy szeretném, hogy én magam is, meg ti magatok is minnyájan Istenre úgy gondoljunk, hogy ő a Szent Isten. Onnan indulnék el, hogy milyen az Isten? Ez az első kérdésem ma este. Hát olyan, ami ennek bemutatkozott, és ő úgy mutatkozott be magáról, mint Szent Isten. Mózes harmadik könyvét, ha elkezditek olvasni, ott újra meg újra beleütköztök, és beleütközünk ebbe a kijelentésébe, hogy én az Úr szent vagyok. Én az Úr szent vagyok. 3 Mózes 11.44-be például, mert én az Úr vagyok a ti istenetek, szentejétek magatokat meg, mert és szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ugyancsak a 3 Mózes 19-ben többször is elhangzik ez, szentek legyetek, mert én az Úr a ti istenetek, szent vagyok. A 20. rész 26. versében is, és legyetek nekem szentek, mert én az Úr szent vagyok, aki kiválasztottalak titeket a népek közül, hogy enyéim legyetek. De hát nem csak a Mózes 3. könyvébe, hanem például Ezékiel próféta könyvében is többször olvassuk a Ezékiel 28-25-ben, így szól az én Uram az Úr, amikor összegyűjtöm Izrael házát a népek közül, és a népek szeme láttára megmutatom rajtuk, hogy szent vagyok, mert a maguk földjén fognak lakni, melyet szolgámnak Jákobnak adtam. A 36. részben, amit most olvastam fel az imént, majd én megmutatom, hogy szent az én nagy nevem. Meg Isten mondja ezt magáról, és a 39. részből is van egy igém, a 39.7. Szent nevemet ismertté teszem Izraelben, népem között, és nem engedem többé meggyalázni szent nevemet, és megtudják a nemzetek, hogy én vagyok az Úr, Izrael szentje. Tehát ezeket, amikor olvassuk, akkor maga Isten egyes szám első szemébe mondja magáról, hogy ő szent. És ez azt jelenti újszövetségi szemmel már, hogy ezt mondja az Atya is, mondja a Fiú is, és mondja a Szentlélek is. A teljes Szent Háromság. Szent Isten. Mindegyik személye szent. Tulajdonképpen, ha tovább bogarásszuk a Szentírást ebből a szempontból, akkor arra is ráébredünk, hogy Istent a teremményei is szentként nevezik meg. Tehát például a teremtmények közé tartoznak az angyalok, és az angyali lények, akik ugye olvassuk Ézsaiás próféta látomásában, hogy körülveszik Isten trónját, ezek a szeráfok, ezek a csodálatos teremtményei Istennek, háromszor kiáltják Ézsaiás látomásában, hogy szent az Isten, tehát szent, szent, szent az Isten, ezt mondják. Ők, akik egészen ott vannak, hogy így mondjam, az Izrael szentje közelébe, és hát mint egy visszhangozzák azt, hogy ő milyen, milyennek ismerik őt. Szentként ismerik, háromszor szentként. Ez a háromszor szent, ez a nyomatékosságnak a kifejezése. Egyfelől, másfelől, van, aki úgy értelmezi, hogy a Szent Háromságra való utalás, ez a Trishagion, így nevezik az a háromszoros szent mondás. Szent az Atya, Szent a Fiú, Szent a Szent Lélek, Szent az Isten. Ezt mondják az angyalok, mint Isten teremtményei. De nem csak az angyalok mondják ezt, hanem tulajdonképpen egy csomó emberrel találkozunk, akik emberként mondják Istenről, hogy ő Szent Isten. Például Mózes, a 2. Mózes 15-ben, kicsoda az Istenek között olyan, mint te, Uram? Kicsoda olyan, mint te, szentséggel dicső, szentséggel dicső. Félelemmel dicsérendő és csodatévő, Mózes énekében olvassuk ezt a vallomást. Nem csak az angyalok visszhangozzák Istennek a szentségét, hanem egy ember is, akinek egyébként megadatott, hogy Istennel, hogy így mondjam, szemtől szembe találkozott. Azt mondja az 1 Sámuel 2.2, ez Anna hála éneke, Sámuel édesanyjának az éneke. Senki nincs oly szent, mint az Úr, sőt, rajtad kívül senki nincs. Senki sincs olyan szent, mint az Úr, mondja Anna. És csodálatos Ézsaiás bizonyságtétele is a 30. rész 15. versében így szól az Úristen Izraelnek szentje. Ő is így beszél Istenről. Izraelnek a szentje. A Zsoltárok könyvébe is olvasunk ilyet. Tisztellek téged, lantal a te hűségedért, én Istenem, éneklek néked hárfávaló Izrael szentje. Dávid mondja Istenről. Jeremiás próféta ugyanígy beszél, mert nem hagyatott el Izrael és Júda az ő Istenétől a serekük urától, noha az ő földjük rakva vétekkel Izraelnek szentje ellen. Tehát csodálatos ez a dolog, testvérek, hogy elkezdjük bogarászni a Szentírásba, hogy egyfelől Isten maga mondja magáról, aztán mondják a közvetlen körülötte álló lények, akik, hogy így mondjam, hát színről színre látják őt, és azért, hogy ők mit mondanak, az fontos. És mondják aztán emberek is, akiknek valamilyen módon Isten kijelentette magát, és ők is tudják, és mindenki visszhangozza ezt. Az egész Szentírás ezt visszhangozza. Isten, Szent Isten. És ez egy olyan vonása Istennek, amit itt hangoztat ő is, meg mások is, ami őneki az emberek által kitalált Istenek között, hát páratlan, nem is jól mondom, nem az emberek által kitalált Istenek között, tehát a bálványoktól teljes mértékben megkülönbözteti őt, így akarom mondani. Mert ő nem emberek által kitalált Isten. Tehát ő a szent név mutat rá arra, hogy ő nem egy a bálvány istenek közül, akiket az emberek egyébként kitaláltak. Ott nincs ilyen, hogy szent. Szent a Baál, vagy szent az Astarte, vagy szent nem tudom én kicsoda. Ez csak az Istennek a specialitása, a szentség. Ő nem olyan, mint az Istenek. Ő Szent Isten. Azonban egy kicsit kell tovább lépjek, és el kell gondolkozzunk arról, hogy mit jelent ez. Tudnilik Isten szentsége. Mit jelent az, hogy Isten szent? Nos, ez a kifejezés, ahogy olvassuk a Bibliában, legalább két dolgot jelent. Az egyik dolog, ami feltűnik, hogy először is kifejezi Istennek a természet fölöttiségét. A másik pedig, amit kifejez, az ő erkölcsi makulátlansága. Ezt a két dolgot össze kell kapcsolnunk, de mégis meg lehet egymástól különböztetnünk. Tehát először is jelenti Isten természet fölöttiségét. Az, hogy Isten szent, azt jelenti, hogy ő nem egy a teremtett világ dolgai közül. Úgy vagyunk én, s van te, s ott a székek, és a virágok, és a madarak, és az égbolt, és az ég, és a csillagok, és akkor a végén ott van Isten. Ugyan ennek a kategóriának, mint egy a betetőzése. Nem, ő egy más kategória. Ő egy más kategória. Ő fölötte áll a teremtett dolgoknak. Ő más. Van, aki egyszerűen így fejezte ki, hogy Isten más, mint bármi, amit a világba ismerhetünk. Sok mindent ismerhetünk a világba, sok minden csodálatos dolgot is, meg sok szörnyű dolgot is, de Isten nem tartozik, hogy így mondjam, a világnak a dolgai közé. Ő nem egy teremtett dolog, hanem ő ezek fölött áll, mint teremtő. Nagyon fontos a szent kifejezésnek ezt a tartalmát megismerni. Az előbb is rámutattam már, hogy az istenektől is különbözik a szentsége révén. Persze, mert az istenek, a bálványistenek az embernek a találmányai. Ezek a szobrok, meg készültek akár miből, vagy éppen szellemi alkotások, mint bálványok. Ezek a teremtett világ dolgai, de Isten nem tartozik ezek közé. Ő ezek fölött áll. Ez a szentsége az ő másságának, az ő fenségességének a titkát fejezi ki. Úgy is lehet mondani, bocsánat, idegen szóval, a transzcendenciáját, Istennek a természet fölöttiségét fejezi ki ez a kifejezés. Az arra mutat rá, hogy egy végtelen szakadék van tulajdonképpen közte, és minden egyéb között, ami rajta kívül létezik. Nem olyan értelemben, hogy nem tudna itt a teremtett világba beleszólni, hiszen beleszól az emberek által, vagy beavatkozni, hiszen Isten beavatkozik a teremtett világ dolgaiba, de mégse ennek a világnak egy részeként, mint mi. Mi is tudunk csinálni valamit, beavatkozunk a teremtett világ dolgaiba, hol itt, hol ott, hol amott, virágokat ültetünk, meg metszük a fákat, meg mit tudom én, mit csinálunk, és alakítjuk a környezetünket. De Isten nem így alakítja a világot, mint mi. Ő fölülről nyúl bele, mint egy olyan valaki, aki messze, hogy így mondjam, más, mint amit el tudunk képzelni. Vele senki nincs egy kategóriában. Senki. Ő egy mindent fölülmúló, önálló kategória. Egyszerűen ilyen kifejezéseket tudunk csak mondani, hogy ő a teremtett valóságnak a forrása. De nem e világi forrása, hanem természet fölötti forrása. Minden tőle van. Minden általa van, ahogy a Pál apostol a Kolossi levélben mondja. Általa van. Ő tart fönn mindent. Minden felé igyekszik. De ő nem ennek a világnak a része, hanem fölötte van. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy Isten miközben ilyen természet fölötti, a közben kezébe tartja a világnak a szálait, és nem olyan értelemben természet fölötti, mint a deisták gondolták. A deizmus, ez egy ilyen filozófiai irányzat volt, akik azt gondolták, hogy az Isten úgy valahol ott messze. Elment a világtól, nem törődik semmivel, úgy van valahol. A természet fölötti világban úgy valahol lebeg, valahol. De nem törődik az itt, nem törődik, de mégse világnak a része. Szent az Isten. Már itt kezd ugye az eszünk egy kicsit megfeszülni, meg a szavaink dadogni, mert elég nehéz ezt elképzelni és megbeszélni is róla. De átérek a szent szónak egy másik jelentés árnyalatára. Tudnélik az erkölcsi makulátlanságra. Mert valahol ezt is kifejezi a Szentírásban ez a kifejezés, hogy valami erkölcsi, ami erkölcsileg abszolút tökéletes. Ugye mondhatjuk ezt, hogy Isten világosság, és nincs benne sötétség. Szembe mondjuk a taoizmussal, ahol az istenség, idézőjelbe teszem, egyszerre rossz és jó, fekete és fehér. Istenben nincs fekete, nincs sötét, ő csak fehér. Hibátlan, foltalan, makulátlan az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyaránt. Erkölcsi tökéletesség jellemzi Istent. Egyszerűen se az Atyáról, se a Fiúról, se a Szentlélekről nem lehet mondani, hogy volna benne akár csak egy ilyen kis szikrányi, vagy ilyen kis morzsányi, valami alig észrevehető, vagy észrevehetetlen szenny, porszem a gépezetbe, ami szennyes. Egyszerűen szent az Istennek az értelme szent. Abszolút az értelme abszolút tiszta, a gondolkodása tiszta, az érzései, az érzelmei Istennek mind tiszták. Szentek a megnyilvánulásai Istennek, az összes cselekedete, amit csinál. Szentek az Istennek a szavai, amiket mond a proféták által, vagy az apostolok által. Ez a szentség jött, ez az erkölcsi tökéletesség látszódott meg az Úr Jézusban, amikor eljött erre a földre. Úgyhogy nem talált benne senki sem hibát. Senki bűn, nem tudták bűnnel vádolni. Mindenféle rágalmakkal kellett ugye elítéltetni is annak idején. Istennek ez az erkölcsi tökéletessége, talán ez is, ez a tökéletes erkölcsiség fejeződik ki abban, hogy háromszor mondják az angyalok, hogy szent, szent, szent. Mert ezt annyira akarják hangsúlyozni, hogy ő nem csak természet fölötti Isten, hanem mint természet fölötti, erkölcsileg makulátlan. Nincs köze semmi gonoszsághoz, hazugsághoz, rosszasághoz. És ebbe a dologba, hogy ő ilyen, ebben semmi változás nincs. Azt olvassuk a Jakab leveléből, hogy ő nála nincs változás, mindig ugyanaz. Még a változásnak az árnyéka sem merül föl benne. Ez is, hogy így mondjam, örökké való vonása Istennek. És ez a vonás, ez az erkölcsi tökéletesség, testvérek, ez, hogy így mondjam, Istennek tényleg minden a lényének minden alkotó részét átjár. Mondjuk így, hogy szent az irgalma, szent a haragja, szent az ítélete, egyszerűen szent a kegyelmese, szent a szerelme, a szeretete. Abszolút hibátlan. Mi ezt nem tudjuk, kicsoda az istenek között olyan, mint te, Uram, mondja Mózes, idézett 2 Mózes 15-ben. Kicsoda olyan, mint te, szentséggel dicső. Ez Istennek a dicsősége, hogy ő ilyen. Azt a szót mondjuk, hogy Isten dicsőség, akkor arra kell gondoljuk, hogy ez az ő dicsőségének a fénye, a szentsége. Vagy nem is tudom, úgy fejezzem ki. Nincs más olyan. És ez a szentség, testvérek, erről beszél ő. És ezt mondják azok az angyalok ott körülötte, a szeráfok. És ezt mondják az emberek, akik találkoznak vele, hogy ő ilyen. És tulajdonképpen nekünk ilyennek kell őt látni. Egy harmadik kérdés is fölmerült bennem, amiről még ma beszélnénk, hogy mi miből érzékeljük ezt? Hát testvérek, mi mindenki abból tudja érzékelni Istennek ezt a szentségét, hogy ő ilyennek jelenti ki magát, ilyennek leplezi le magát. Ez egy nagyon fontos fogalom a teológiában, kijelentés, önleleplezés. Apokalipszis, elvenni valamiről a leplet, azt jelenti. Leleplezni egy szobrot, apokalipszis. Isten leleplezi magát, hogy ő ilyen, és mindig ebből tudja. Gondoljátok, hogy a szeráfok azok csak úgy maguktól rájöttek, hogy Isten ilyen? Nem, mert Isten nekik is ki kellett, hogy jelentse magát. És így jelentették-e nekik magát, és ők erre visszhangozzák, hogy az Isten szent. Mózes se tudta, Ézsaiás se tudta, Jeremiás se, Ezékiás se, nem tudták ez, vagy Ezékiás, nem tudták ezek az ember, nem tudnák maguktól, hogy milyen az Isten, ha nem mondta volna nekik az Isten, hogy ő ilyen. És ezt csak visszhangozzák ők, mert Isten ilyennek jelenti ki magát. És valójában mi is azt kell, hogy mondjuk, hogy mi is azért beszélhetünk egyáltalán erről, mert Isten ilyennek jelenti ki magát. Hol? Itt. A Bibliában. Ez az Istennek a kijelentése. Nem benne van a kijelentése valahol, azt úgy kéne megtalálgatnunk nagyítóval, meg mit tudom én, milyen hermeneutikai módszerrel kianalizálni, hanem maga a Biblia Isten kijelentése, aminek minden részéből sugárzik felénk, hogy Isten azt mondja nekünk, én szent vagyok. Így gondolj reám. Nem is véletlenül az a Bibliának a neve, hogy Szent Biblia, ugye? Van írva mindegyiknek az elejére. Szent Biblia. Mert annak a szava A-tól Z-ig az, aki szent. Aki szent, az beszél a Bibliában. És azok az emberek, az Istentől küldött szent emberek, akik lejegyezték ezeket az isteni szavakat, azok tudatában is voltak, hogy mit írnak. Az Isten beszédét írjuk. Ezek szent szavak. Ezek tabúnak számítanak. Érinthetetlenek. Megbecsülendők, tisztelendők az Isten szavai, mert szent szavak. Nincs is bennük tévedés se. Legfeljebb látszólagos ellenmondásokat tudunk felfedezni, de tévedés nincs benne semmi. Egy hiba sincs benne, egy hazugság sincs benne. Amit Isten bele mondani akar, hát olyan hazugságok vannak, hogy beidéz valamit, amit valaki mondott, és hazugság. De Isten, amit soha nem mond hazugságot. Szóval ez a Szent Bibliából tükröződik előttünk, hogy így mondjam, közvetetten, vagy ebbe a törésbe tükröződik előttünk Istennek a szentsége. Olyan tényleg, mint egy ilyen prizma, mondhatnánk így a Szentírásról. Jön a fény, az Isten szentségének a fény, és valahogy ezen keresztül megtörik, és színeire bomlik előttünk. És ha már itt a Szentírásnál vagyunk, testvérek, akkor ugye a Szentírásból ismerjük meg Jézust is. Mi nem adatott meg nekünk, hogy Jézusunkkal úgy tudnánk találkozni, mint annak idején Kajafás, vagy Júdás, vagy én nem tudom, kicsoda. Mi nem tudunk vele így találkozni, mi csak itt találkozunk ezzel a Jézussal. De itt is felénk ragyog a szentsége. Mert ő benne is kijelentette magát Isten, leleplezte magát Isten. Elvette magáról a leplet, hogy lássatok, hogy ilyen vagyok. És ott áll az Úr Jézus előttünk, és látjuk az ő gondolatait, valamilyen szinten belepillanthatunk a gondolataiba, belepillanthatunk az érzéseibe, belepillanthatunk a szavaiba, a tanításaiba, belepillanthatunk a tetteibe, és hogy így mondjam, a magán szférájába, és meg a közszférába betöltött életét is látjuk, és semmit nem látunk, amibe beleköthetnénk. Minden abszolút tiszta. Ez az apostolok cselekedeteiben, amikor üldözik az első keresztényeket, imádkoznak Istenhez, és azt mondják, hogy egybe gyűltek ebben a városban a te szent fiad ellen, akit fölkentél. Heródes, Poncius Pilátus a pogányokkal és Izrael vezetőivel. A te szent fiad ellen mondják, mert ők is, a keresztjének is látták Jézusnak a szentségét. Mi is látjuk, csak nem úgy, mint ők. De ugyanazt látjuk, mint ők. Jézusnak a szentségét. Abszolút makulátlan Jézus. Ugye ennek ott kezd jelentősége lenni, hogy amikor majd nagypénteken odaérkezünk, hogy akkor Jézus mivé is lett a kereszten? Ugye magára veszi egy abszolút szent és tökéletes lény, magára veszi a mi bűneinket. És az isteni átkot, és az isteni haragot, és a poklok kínját veszi magára. De ezt olyan valakiként teszi, akiben nem volt bűn. Ő nem a maga bűneiért jutott oda, hova jutott, hanem az enyémért, meg a tietekért, hogy nekünk kegyelmet szerezzen. De Jézusnak nagyon fontos ez, hogy szentnek is kellett lenni egyébként, mert senki más nem válthatott volna bennünket meg, csak egy ilyen tökéletes személy. Ha ő ugyanolyan bűnös lett volna, mint akármelyikünk. Én nem válthatlak meg benneteket, de senki közülünk, még a legjobb se válthat meg senkit. A főpap nem válthatta meg soha Izraelt. Először önmagáért kellett neki áldozatot bemutatni, aztán utána mutathatta be az Izrael népére az áldozatot, de akkor is a bárány vére váltotta meg a zsidókat, nem a főpap. Tehát értitek, hogy Jézusban ezt a tökéletességet is látnunk kell ragyogni. Ezt az erkölcsi tökéletességet, de ő benne érződik a természet felettiség is. Annak ellenére, hogy ő magára öltötte a természeti valóságot, ugye az emberit, valónkat. De mégis érezzük, amikor lecsöndesíti a tenger például, vagy halottakat támaszt, vagy én nem tudom milyen csodát végez, akkor ott valami, mintha egy kicsit a függöny úgy elhúzódna, hogy ő nem csak erkölcsileg tökéletes, hanem ő ennek a világnak az ura, tehát messze fölötte áll mindennek. Elég egy szava, és megváltoznak a dolgok. A szentsége, mint természet fölöttiség is tükröződik az ő megnyilvánulásaiból. És egyébként még egyet mondok, kiemelve a Bibliából, amiből mi megismerjük Isten szentségét, Jézuson kívül megismerjük a 10 parancsolatból. Ugye a 10 parancsolat is egy olyan szöveg, amit azt olvassuk, hogy Isten maga írt fel az ujjával kőtáblákra, és odaadta Mózesnek. Aztán azt összetörtem, az még egyszer megkapta. A 10 parancsolatban, az Isten törvényében is az Isten szentsége tükröződik felénk. A 10 parancsolatról ezért mondja Pál apostol a római levélnek a 7. részében, hogy a törvény tehát szent, mondja. Mert a szent Istennek a törvénye. Ő maga tökéletesen megfelel a törvény kritériumainak. Még nem csak a betűjének, hanem a szellemének is. De maga a törvény is szent. Tehát ez érinthetetlen a törvény. Tabu a törvény, ugyanúgy, hogy Jézus is. A törvényadó szentsége tükröződik benne, egy szent szöveg. Fölolvassuk itt az úrvacsora előtt újabban, mert úgy láttam jónak, hogy behozzuk ezt a liturgiába. Egy szent szöveget olvasunk mindig, amikor Bibliát olvasunk, de a törvény is szent. Tehát ott, amikor azt olvassuk, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, vagy tiszteld apádat és anyádat, vagy ne kívánd, ami a te fele barátodé, akkor... Nem egy ilyen emberi, régi emberi bölcselkedést hallgatunk, hogy akkor, ja hát, ja, igen, hát némelyek így gondolták régen, de hát ma már az nem úgy van, meg nem is lehet ez betartani, meg mit is jelent igazából, senki nem tudja. Nem, hanem ez a Szent Istennek a törvénye, amivel méri magát is egyébként, de minket is ezzel mér. Egyébként ennek a tükrébe értjük meg ugye azt is, hogy mi mennyire szentségtelenek vagyunk. Erről majd holnap szeretnék többet beszélni, de meg kell, hogy értsük a szent törvénynek a tükrébe a saját szentségtelenségünket. Ez ugyanúgy, mint ahogy amikor ott állt Jézus Péter apostol előtt a csónakba, a csodálatos halfogás után, akkor Jézus egy árva mukkot nem szólt Péterhez, de Péter ránézett, és leroskadt a földre, és azt mondta, hogy menj el, Uram, tőlem, mert bűnös ember vagyok. Azonnal rájött, hogy ő kicsoda. De Ézsaiás is ugyanígy járt, Ézsaiás 6-ba. Nem kellett Istennek még ott mondani valamit. Jaj, nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, mondja a próféta. Tehát az emberre, testvérek, az Isten szentsége akár a Bibliából ránk ragyog, akár Jézus életében szembesülünk vele, akár a törvényben szembesülünk vele, az ember rá kell, hogy jöjjön, te és én, hogy én szentségtelen ember vagyok. És ennek aztán messze menő következményei kell, hogy legyenek, meg lesznek is egyébként. De erről mondom, majd holnap szeretnék. Tehát csodálatos dolog, testvérek, ez, hogy Isten így mutatkozik be nekünk a Bibliában, hogy ő a Szent Isten. És csodálatos az a visszhang, ami jön mindenhonnan, akár a láthatatlan teremtett világnak a lényei részéről, akár a látható teremtett világnak az emberi oldaláról, hogy mindenki ezt visszhangozza, hogy az Isten szent. És látjuk, hogy ez a fogalom azt akarja, hogy ő természet fölötti, ami nem fér be a mi kategóriánkba. Még föl se tudjuk igazából fogni, hogy ő kicsoda, meg azt se tudjuk fölfogni, hogy miféle erkölcsi tökéletességgel rendelkezik az Isten. Mert ezt se tudjuk fölfogni, mert olyan nyomorult földhöz tapadt, és ráadásul bűnös emberek vagyunk, hogy nem bírjuk fölfogni, hogy mit jelent az, hogy erkölcsi makulátlanság. Mi a szentségnek a jelentősége? Ez az utolsó kérdés, amit még ma fölírtam itt magamnak. Hát például az, több mindent is megpendítek, a szentséget, Isten szentsége azt hozza, hogy így mondjam, elénk, vagy arra döbbent rá bennünket, hogy ebbe a világba van egy biztos vonatkoztatási pont. E világba pantarej, minden mozgásban van, egy szilárd pont van, aki nem a világnak a része, hanem aki fölötte áll. Az abszolút biztos vonatkoztatási pont egy mindig változó mindenségbe. A végső igazodási pont, akármibe, a gondolkodásunkba, az erkölcsi értékrendünkbe, ő a viszonyítási pont. Ma pontosan, mivel megtagadták az emberek Istent, ezért uralkodik mindenfelé ugye a relativizmus. Ez a viszony, minden viszonylagos. Hát, Magyar Péter veri a feleségét, vagy nem veri, teljesen mindegy. Erény mind a kettő. Ugye? Mert ezt jelenti. Képtelenek vagyunk ítéletet hozni egy dologba, mert nem is merünk már ítéletet hozni, mert hát minden relatív. És nem merjük rámondani a hazugságra, hogy ez hazugság, az erőszakra, hogy erőszak, az erényre az, hogy ez erény, mert nincs egy mércénk, hogy ez paráznaság, ez lopás volt. Nem, mert mi mindenki ingadozik, hogy nem is tudom, hogy micsoda. Nincs tévejgés. Nem hangzik el az, ami a reformáció korában még elhangzott, hogy a római katolikus tévejgés. És ezzel szemben a Biblia azt mondja, hogy nem. Hát ő nekik is igazuk van, meg neki is igaza van, meg a hinduknak is igaza van, meg a Mohamednek is igaza. Mindenkinek igaza van. Mert nincs vonatkoztatási pont. Ha nincs vonatkoztatási pont, nincs mérce, amihez igazodhatnánk, akkor ez lesz. És mi lesz ebből? Egy káosz felé sodródás. Mert ha nincs rend, nincs egy pont, egy középpont, akkor minden széthullik. És ezt látjuk a világban, hogy minden hullik szana szét. Minden. A társadalmak hullanak, az emberek hullanak, a kapcsolatok hullanak szét, mert nincs centrum. Mi meg itt halljuk a Bibliából, hogy Isten azt mondja, hogy ő szent. Ő a abszolút változatlan, örökkévaló, sziklaszilárd, természet fölötti lény, aki erkölcsileg makulátlan, és ő ott van, akkor is, hogyha a világ megőrül, és mindenki azt mondja, hogy Isten nincs, akkor is ott van. Végső pont, amihez mérhetjük magunkat, centrum, aki egyébként, ha elkezdenénk ráhallgatni, a káoszból elkezdene vinni minket a rend felé. A rend felé. Ez igaz rám is, meg rátok, meg a családjainkra, meg a gyülekezetünkre, meg mindenre igaz. Egy országra is igaz. Nem embernek kell a centrumba állni, egy országba se, hanem az Úrnak. Mert egyedül ő elég erős centrum ahhoz, hogy tudjon rendet csinálni. Olyannyira erős egyébként, hogy még a káoszt is meg tudja fordítani, és vissza tudja a rend felé vinni a dolgokat, mert ez Istennek a sajátosság, hogy a rend felé viszi a dolgokat. A teremtés történetben ugye pont ezt látjuk, hogy kezdetben volt az összevisszaság, és az összevisszaságból egy Isten szólt, és egyszer csak kibontakozik egy rend. A teremtett világnak a rendje. Tehát óriási jelentősége van ennek a bibliai kijelentésének, hogy ő a Szent Isten. És visszatérek az elejére, mert a jelentősége ennek a tételnek az is, vagy kijelentésnek az is, hogy ez magyarázza meg a bűnnek, testvérek, a rettenetességét. Ez megmagyarázza, hogy mi a bűn, mi csoda? Ez ellen az Isten ellen való szemenszedett lázadás. Egy teremménynek, aki vele nincs is egy kategóriába, az ugrabugrálása vele szembe. Ahelyett, hogy odafigyelne rá, meg hinne neki, meg engedelmeskedne, nem, elkezd vele dacolni. Még kijelenti, hogy nincs is. Alkot magának új törvényt. Éli a maga életét, és nem fogja föl, hogy ez micsoda, amit csinál. Hát fejjel megy a falnak, a saját halálos ítéletét írja alá. A bűn rettenetes. Ennek az Istennek a szemében minden bűn rettenetes. A legkisebb bűn is rettenetes. Nem bírja elviselni. A szentsége nem bírja elviselni. Tehát ez, hogy ha nem látjuk, hogy Isten szent, ezt mondtam az elején is, nem tudjuk fölfogni, hogy a bűn mitől olyan nehéz, mitől olyan súlyos, mitől olyan tragikus dolog. Nem a gyilkosság, hogy leszúrok valakit, hanem az, hogy rossz gondolataim vannak. Mind a kettő rossz. Tehát a bűnnek a súlya, még nem fogtad fel a bűnnek a súlyát, amíg nem látod Istennek a szentségét. Isten szentségének egyébként az is a jelentőség, hogy megmagyarázza, hogy miért úgy reagál Isten a bűnre, ahogy. Hogy reagál Isten? Hát úgy, ahogy a Bibliából olvassuk. Itt olvastuk az igébe. Meg énekeljük az énekeinkbe. Haragszik, testvérek. Az Isten szentsége magyarázza a bűnre való reakcióját. Azt, hogy ő haragszik a bűnre. Ez a szent Isten szent haraggal haragszik a bűnre. És a bűnösre is. Azt olvassuk a Biblia, hogy megátkozza a bűnt. Azt olvassuk, hogy a kárhozatra veti a bűnt, a bűnöst. Elítéli örökre, eltaszítja magától. Mert ő szent. Annak, hogy a bűnnel, illetve a bűnössel is így bánik, az a magyarázata, hogy ő szent. Kikerülhetetlen, testvérek, ha nekünk nincs Jézusunk, akibe belekapaszkodjunk, kikerülhetetlenül a pokolra jutunk. A szentség oda taszít minket. Izrael szentje oda taszít minket. Mert a közelébe, azt mondja a Jelenések könyve is, hogy a szent közelébe nem mehet semmi tisztátalan. Nem mehet oda. Nem is vágyik oda egyébként. Azonnal megöli Isten, hogy így mondjam, azonnal a kárhozatra taszítja. Ez magyarázza azt is, nem csak a bűnnek a súlyát, nem csak az Isten reakcióját a bűnre, azt is a szentsége magyarázza, hanem magyarázza azt is, hogy miért volt szükség Jézus megváltására. Azért, mert senki nem tud, senki nincs abban a helyzetben, hogy így mondjam a világban, hogy minket ezzel a szenttel összebékítsen. Hogy őt irántunk, hogy mondjam, megbocsátásra sarkalja. Elérje, hogy hozzánk hajoljon. Erre egyedül a szent fiú Isten volt képes. Nem, nincs olyan ember, aki ezt el tudná érni. Nincs az a vallás, nincs az a vallási teljesítmény. Nincs az a gnózis, az ismeret, ami ezt el tudná érni. Egyedül Krisztus tud minket, és tudott minket ezzel a szenttel összebékíteni. Ez magyarázza, hogy miért kellett neki jönnie. Ez magyarázza meg, testvérek, azt is, hogy miért kapaszkodunk mi hívőként annyira Jézusba. Ha tudunk Isten szentségéről, és komolyan vesszük azt, és számolunk vele, akkor az egyetlen, akibe kapaszkodhatok, az Jézus. Jézusnak a centralitását, vagy a központi jelentőségét értjük meg még jobban, ha fölfogjuk, hogy kicsoda Isten. Akkor úgy kapaszkodunk bele, mint megyünk a metron, aztán az imbolyog össze-vissza, kapaszkodunk két kézzel a, hogy hívják, fogóckodóba. Nehogy elessünk. Kapaszkodunk bele, mert tudjuk, hogy egyedül ő tart meg bennünket. Ő a megmentőnk. A Szent Isten átkától, haragjától, ítéletétől, igazságos büntetéstől egyedül ő ment meg. Hát persze, hogy Krisztus központú emberek vagyunk. De ez magyarázza meg azt is, hogy miért vagyunk istenfélők. Istenfélők. Miért fordulunk Isten felé olyan mély tisztelettel? Mert tudjuk, hogy ő kicsoda. Szent Isten. Hát hogy nem baratizunk vele, meg nem haverkodunk vele, nem állunk egy szinten. Akkor se, ha már megbékült velünk, meg elfogadott minket, akkor se. Akkor is féljük őt, szeretjük őt, de tiszteljük mélyen, mindennél jobban. És azért egyébként még egy fontos dolog, hogy ez magyaráz azt is, és Isten szentsége magyaráz azt is, hogy miért törekszünk szent életre. Hát azért, mert ő azt mondta, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok. Nem tudom, hányszor elmondta, olvassátok Mózes 3. könyvét. Hát ezért törekszünk, mert tudjuk, hogy ő kicsoda, és mit kíván tőlünk. Az, hogy igyekezzünk hozzá idomulni, és a gondolkodásunkba, az értékrendünkbe, a szavainkba, a tetteinkbe olyan úgy viselkedni, hogy ez megfeleljen az ő elvárásainak. Úgy se sikerül, de legalább törekedjünk rá. Törekszünk a szentségre. Nem úgy veszük, hogy jó, hát éljünk, hát hiszen Isten elfogadott minket. Krisztusért aztán kész, pont vége. De jó, most már üdvösségünk van aztán, akkor most, hogy élünk, mit mondunk, mit nem mondunk, az már kit érdeke. Nem. aki ezt így fogja föl a keresztény életet, az nem érti az Istennek a szentségét, meg sok minden egyebet sem, ami ebből jön. Tehát a lényeg, testvérek, hogy nem tudunk szinte olyan dolgot mondani, ami ne állna kapcsolatba, vagy nehol lehetne összekapcsolnunk azzal, hogy Isten szent Isten. Ez konstitutív jellegű igazság, tehát minden meghatározó igazság. Kihat a hitetlennek a gondolkodására, megtérés felé segíti, a hívőt a megszentelődés felé segíti. Ez kulcsfontosságú. Nos, nagy baj, ha vannak gyülekezetek, ahol erről nem beszélünk, vagy nem beszélnek. Mi szeretnénk róla még majd holnap is egy kicsit beszélni. Jöjjetek is, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük te néked, hogy kijelentetted magad, és ilyennek jelentetted ki magadat, Szent Istennek, aki természet fölötti vagy, és erkölcsileg tökéletes. Nem csak az voltál, hanem az is vagy, és az leszel örökkön örökké. Nincs benned változás, ebben a tekintetben sem. Te mindig ugyanaz voltál, vagy, és leszel. Mi mulandó porszemek vagyunk. Teremtmény világ részei, ráadásul erkölcsileg tökéletlenek, szentségtelenek. Köszönjük néked, hogy egyáltalán megszólíthatunk téged, hogy egyáltalán gondolkozhatunk rólad. Köszönjük néked, hogy ez már a te kegyelmedből van. Köszönjük néked, hogy ez a kegyelem pedig a te fiadér van, a szent fiúér, aki szent vérét adta értünk a Golgota keresztfáján. Köszönjük, hogy érte és egyedül érte vagy hozzánk irgalmas és hajolsz le hozzánk. Segíts, hogy ez mindennél világosabban kikristályosodjon előttünk, felragyogjon előttünk, Urunk. És kérünk téged arra, hogy segíts el bennünket oda, hogy leborulunk előtted és elkezdünk imádni. Akik téged ismernek, mennyei szeráfok, angyalok, emberek, akik ismerték a te szentségedet, mind ott hevertek a lábaidnál, és ott hevernek most is. És törpeségük és tökéletlenségük tudatába rebegik, hogy szent, szent, szent a seregek ura. Segíts bennünket is ide jutni, és így megállni előtted. Kérünk téged arra, hogy az igéket, amiket ma elmondhattunk, amiket átgondolhattunk, segíts őrizni a szívünkben, és segíts, hogy a sátán ne tudja belőlünk kilopkodni ezeket a drága igéket. Hadd maradjanak bennünk ezek az ígék, hadd forgassuk magunkba, mint hogy Mária forgatta annak idején a szavaidat. Segíts bennünket, hogy kellő reakció szülessen a szívünkben, és úgy tudjunk fordulni hozzád, ahogy a szenthez ez méltó, és ahogy a szentségtelen ezt megteheti. Kérünk téged arra, hogy készíts minket majd holnap este is tovább az úrvacsorára, hogy találkozásunk lehessen hitáltal veled, Szent Fiúisten, Szent Lélekisten, Szent Atyánk. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket, a Krisztusba vetett hit által. Amen. Kedves testvérek, hirdetem, hogy holnap is, ha Isten éltet bennünket, akkor ugyanígy 18 órától összegyülekszünk, és tovább gondoljuk ezt a drága bibliai dolgot, amiről ma kezdtünk gondolkozni. Nagy pénteken 9 órakor lesz Isten tiszteletünk úrvacsoraosztással, ott délután nem lesz már alkalmunk. Nagy szombaton 16 órakor lesz istentiszteletünk. Ez a nagyszombati áhítat néven vonulhatod már be a köztudatba. Azt kérném ezzel kapcsolatban, hogy akik jönnek, azok hozzanak valami kis süteményt, ha lehet, valami kis egyszerű ropogtatnivalót. Tehát nagyszombaton 16 órakor nagyszombati áhítat. Vasárnap és hétfőn délelőtt 9 órakor lesz istentisztelet úrvacsoraosztással. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvérek, a záró énekünket énekeljük, a 206. énekünknek a hátralevő verseit, 206. A 7. verstől énekeljük végig a 11-ig. A 7. vers így kezdődik, mint kismadár, ha szélvész jár az égi csattogásban.
Áldás békesség.